Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a Heidelbergi KT megfelelő részét a mai vasárnapon is.
27. úrnapja, 72. kérdés. A keresztvízzel való külső leöntés egyúttal a bűnök lemosása is? Nem. A bűntől csak Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg minket. 73. kérdés. Akkor miért nevezi a Szentlélek a keresztséget az újjászületés fürdőjének és a bűnök lemosásának? Alapos oka van annak, hogy Isten így beszél. Nem csak tanítani akarja ezzel, hogy Krisztus vére és lelke által a bűnöktől való megtisztulás olyan, mint amikor vízzel lemossuk a test szennyét, hanem ezzel az isteni zálókkal és jeggyel egészen bizonyossá akar tenni minket afelől, hogy ő olyan valóságosan megtisztít bűneinktől, amilyen valóságos a vízzel való lemosás. 74. kérdés. Meg kell-e keresztelni a csecsemőket is? Meg. Mert ők is Isten szövetségéhez és az Anyaszentegyházhoz tartoznak, akár a felnőttek. Isten nekik is megígérte a Krisztus vére által nyert bűnbocsánatot és a hitet ébresztő szent lelket. Ezért a keresztség által, mint a szövetség jegye által őket is be kell fogadni a keresztény Anyaszentegyházba. És így megkülönböztetni őket a hitetlenek gyermekeitől. Ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, ehelyett rendelte Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget.
A mi Isten tiszteletünk s együttlétünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, élő Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, ahogy szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, annak is a 27. részéből, a 9-től a 26-ig terjedő versekből. Ezt a hosszabb szakaszt a gyülekezet leülve hallgassa. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből így szól az ige. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem az életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosának, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Phoenixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, s tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából ez Euraquilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szembe haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, melyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy Szirtisz tengeröből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak, több napon át és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekedésünk minden reménye. Minthogy már sokan éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha hallgattok rám, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta azokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a találkozás lehetőségéért. Áldunk és magasztalunk téged, hogy végre nem fedik maszkok az arcokat, hanem egymásra mosolyoghatunk, hanem leplezetlenül állhatunk egymás színe előtt. És Atyán, köszönjük, hogy ha maszkosan, ha maszk nélkül, de egy-egy vasárnapon, egy-egy imádság alkalmával, egy-egy igehirdetés alkalmával, egy-egy elcsendesedés alkalmával leplezetlenül állhatunk meg a te színed előtt is. Hiszen nincs értelme takargatni dolgainkat, hiszen te ismersz bennünket. Nem csak azt tudod és ismered, hogy mit tettünk, hogy mit mondtunk, vagy éppen mit mulasztottunk el, de ismered még a gondolatainkat is. Urunk, egyszerre félelmetes és csodálatos előtted megállni. Félelmetes, mert érezzük magunkban a sok-sok hiányosságot, érezzük magunkban mindazt, amit a bűn végzett el, és szakadékot készített közéd és közénk, de ugyanakkor csodálatos azt látni, hogy Krisztusban még ezt a szakadékot is át tudod hidalni, hogy az ő keresztje azért áll, hogy nekünk utunk lehessen az Atyához, hogy részünk legyen a megbocsátásban, hogy részünk legyen a felemelő erőben, hogy részünk legyen az örök életben. Urunk, éppen ezért félelemmel, de csodálattal arra kérünk, bocsásd meg bűneinket, és szólj hozzánk, mert nálad van az örök élet beszéde. Az ő nevéért, megváltó úrunkért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Isten igéjére, hallgatására készülve énekeljük 172. dicséretünket, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten kegyelmes üzenetét az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek, megírva található már felolvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében a 21. verstől a 25. versig a következőképpen. Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indultok el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És azt mondta nekem, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Kedves testvéreim, majdnem 3 évtizeddel ezelőtt történt, amit szeretnék elmesélni, de azóta is nagyon mélyen belém ivódott. Ösztöndíjas voltam Angliában, Oxfordban, egy évet tanulhattam ott, és a karácsonyi ünnepre hazajöttem. Mint kispénzű ösztöndíjas a buszozást választottam, mert az volt a legolcsóbb akkortájt, és az ünnepeket együtt töltve a családdal január elején mentem vissza. Ez egy elég megpróbáló 24 órás buszozás, de ha mindez nem lett volna elég, ezen az úton minden összejött, ami rossz. Már a busszal problémák voltak Németország kellős közepén, a havazásban leállt, akkor szerelni kellett. Tény az, hogy már 24 óra akkor elmúlt, mire nagy nehezen Calléba elvergődtünk. Akkor tájt még nem volt meg a csalagút, úgyhogy az egyetlen átjutási eszköz a komp volt. Ott aztán közölték velünk, hogy nagyon sajnálják, de per pillanat szüneteltetik a kompjáratot, mert hogy vihar van a csatornán. Úgyhogy újabb várakozás következett. Aztán egyszer csak jött a hír, hogy no, valamit csitult a vihar, úgyhogy mégis elindul a komp. Normális esetben egy óra alatt áttért volna Franciaországból Angliába a komp, de a vihar újra erősödni kezdett, és jó 3 órás kínlódás volt, mire nagy nehezen elértük Dover partjait. Az óriási komp, ami magába foglalt sok-sok buszt, sok-sok kocsit, dióhéjként úszott, és dióhéjként dobálták az óriási hullámok a csatornán. Tele voltak a mosdók falfehér emberekkel. Én is pont azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon ebbe az 1-2 fokos vízben meddig bírja az ember, hogyha arra kerül a sor. Aztán valahogy az Úristen eszembe juttatta ezt a történetet, amit felolvastam előttetek. És valahogy az a gondolat fészkelődött az agyamban, a szívemben, hogy az nem lehet, hogy azért kaptam Istentől ezt a nagyszerű lehetőséget, tanulmányi lehetőséget, hogy itt aztán ilyen dicstelenül vége legyen mindennek. Nekem még annyi dolgom és annyi feladatom lenne ebben a világban. Nem lehet, hogy itt és most az Úristen erre pontot tegyen. És valóban. Azóta eltelt majdnem 3 évtized, és fel se tudnám sorolni, hogy mennyi minden történt azóta. Minden esetre át tudom érezni a hajón lévőknek, a Pál apostollal együtt lévőknek, vagy a mindenkori embernek, a viharba kerülő embernek a problémáját, a helyzetét, az érzéseit. Sokféle vihar létezik. Vihar bennünk, vihar körülöttünk. Van, amit saját bűneinkkel keverünk, van, ami meg úgy csap le ránk, mint ahogy ez az Euraquillónak nevezett szél, váratlanul az életünkre. Ilyen viharnak élhettük meg a most, hál' Isten, már talán véglegesen csituló vírushelyzetet is. De viharnak élünk meg sok mindent magunk körül és magunkban. Valahogy a mai keveredett világunkról eszembe jutott a nagy klasszikus Madács Imre alkotása, az ember tragédiája, abból is a londoni szín, ahol azt látjuk, hogy a sokféleség minden szabad kultúrája hogyan járja haláltáncát. Madács a nyegle szájába adja a következő szavakat. Egymást szedtük rá azzal, hogy tudunk most a valónál mind elámulunk. Egymást szedtük rá azzal, hogy tudunk, s most a valónál mind elámulunk. Így éli meg az ember a vihart. A vihart, amiben nem ment meg sem a rang, sem a cím, sem a vagyoni helyzet. A vihart, amiben kevés az emberi tudomány. A vihart, amiben sokszor sok minden átértékelődik bennünk. Kit érdekelt már ott a földközi tengeren a hajón, hogy melyikük a rab, hogy melyikük a kísérő, hogy melyikük a kapitány, vagy melyikük a matróz, vagy melyikük a kisinas? Eljött az a pont, amikor már nem volt mibe kapaszkodni. Amikor csődöt mondott minden emberi próbálkozás, amikor már a puszta lét, a megmaradás volt a tét. Testvéreim, egy-egy vihar a családi életben, egy-egy vihar a munkahelyen, egy-egy vihar a gyülekezeti közösségben, egy-egy vihar egy ország életében, egy-egy vihar globálisan nagyon kiózanító tud lenni. A vihar megmutatja, megtanítja a sokszor önhit embert, hogy milyen pici, hogy mennyire törékeny, hogy mennyire kiszolgáltatott, hogy azt hiszi, és egymás felé is ezt vetítjük ki, hogy mi tudunk, aztán, amikor ott van a valónál, mind csak elálmulunk. Testvéreim, a vihar, a szükséghelyzet gyakran pánikhoz vezet, ami csak tovább rontja a helyzetet. És ekkor a legnagyobb felfordulás, az egyre jobban eluralkodó reménytelenség közepette az Úristen Pál apostolon keresztül megszólal. Talán először nem is figyelnek arra a kis alacsony, kopasz emberre, hiszen a bajban szokásos formulával kezdi. Ugye én megmondtam. Jaj, de nem szeretjük ezt hallani, főleg, ha probléma van, hogy én megmondtam. Én megmondtam, mondja Pál, hogy nem kellett volna elindulni. Hát valóban megmondta, és most már ez mit segít? Most már ezt mi is látjuk, hogy nem kellett volna elindulni. De hát hogyan tovább? Igen, testvéreim, Isten igéje az ő prófétái és szolgái által sok mindent megmondott már nekünk. Sok mindenre figyelmeztetett már bennünket. Akár a teremtés védelemmel kapcsolatosan, hogy ne csak uralkodni akarjunk ezen a teremtett világon, hanem művelni és őrizni, megőrizni is azt, nem pedig tönkretenni. Annyi mindent megmondott már nekünk az Úristen testünkkel kapcsolatosan, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. napot szenteld meg, legyen időd az Istenre, legyen időd a pihenésre, különben kizsigereled magad és tönkreteszed. Annyi mindent megmondott már az Úristen, akár egymással kapcsolatosan is, hogy szeresd a te fele barátodat, úgy, mint magadat. Annyi mindent megmondott már keresztjén, emberként, feladatként, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. Annyi mindent megmondott már tanítványi feladatként, hogy legyetek egyek, egy szívvel és egy lélekkel járjatok. De hát a viharok jönnek. És igazából nem sokat tudunk kezdeni az én megmondtam mondattal a viharos helyzetben, ha csak ennyi hangzik meg, hiszen ez inkább csak tovább rontja a már amúgy is rossz légkört. Hiszen akár saját hibánkból, akár mások hibájából kerülünk, akár az Isten megengedő akarata szerint kerülünk viharokba, a lényeg az, hogy valahogyan azt túl kell élni. Valahogyan abból ki kéne keveredni. És ez az én megmondtam, nem sokat számít, nem sokat javít a helyzeten. Pál azonban nem áll meg ennyinél. Nem csak azt mondta, hogy én megmondtam, ti vagytok a hibásak. Pál nem azért mondja, hogy én megmondtam, hogy ezzel magát fényezze és magát emelje, hiszen ebbe a helyzetbe ez már sokat nem számít, hanem további mondani valójának, a hiteléül mondja ki ezt a néhány szót. Ahogy ott akkor Isten rajtam keresztül üzent és figyelmeztetett benneteket, mondja a hallgatóságának, úgy most is azt teszi. Isten rajtam keresztül szól, bizakodjatok, mert egy lélek sem veszik el, csak a hajó. Akkor nem hittetek a szónak. Most látjátok, hogy kellett volna hinni. Most azonban itt van egy újabb esély, hogy elfogadjátok, amit mondok, hogy higgyetek nekem, mert nem én szólok, hanem általam keresztül az Úr keres most is benneteket. És azt mondja, hogy van remény a vihar közepette is. Ő azt mondja, hogy senkinek nem kell elvesznie. Azt is mondja, hogy nem lesz egy sétagalopp, ami vár ránk, ami hátra van, sok mindent hátra kell hagyni. Lesz, ami örökre elvész, de nem kell elvesznie egyetlen léleknek sem. Isten megtudja, és meg is akarja adni mindenféle viharból a kimenekedés útját. Olyan szép, testvéreim, ami anyanyelvünk, a magyar nyelv. Ugye így mondhatnánk, hogy Pál ebben a zűrös, pánikos, viharos helyzetben megőrzi a lélek jelenlétét. A sötétségben, a viharban élő reménysége van, mert tudja, hogy Isten lelke által jelen van. Ezért tudja ő is hétköznapi értelemben megőrizni a lélek jelenlétét, mert a lélek jelen van. Isten szent lelke által jelen van a viharban is. Hogy nehéz hinni a viharban? Nehéz hinni ott a hánykolódás közepette, hogy Isten ott van a sötétben is? Kérdezem, bizalom az, ha csak akkor hiszel valakinek, ha ott áll melletted? Ha látod? Ha csak akkor mersz rá hagyatkozni, ha szemtől szembe vagytok, de ha már a hátad mögé kerül, elbizonytalanodsz? Ha csak akkor bízol valakiben, amikor jelen van, amikor látod, akkor tulajdonképpen nem bízol benne. Pál abban a rövid beszédben, ott a hánykolódó hajóban, a vihar kellős közepén utal a múltra, hogy hova vezet az, ha az ember nem figyel az Isten útmutatására, nem figyel az ő szavára, nem figyel az ő szolgáin, vagy éppen igéjén keresztül adott üzenetre. De ugyanakkor Pál azt is mutatja, hogy a lélek, Isten szent lelke jelen van. Bekapcsolja a lélek jelenlétét ezeknek a félő embereknek a szívébe is, és oda mondja, oda mutatja nekik, hogy nem vagyunk egyedül, a viharban sem, akkor sem, hogyha nagyon nagyok a hullámok, hogyha minden pillanatban az elveszés réme kísért bennünket. Megőrzi a lélek jelenlétét, mert Pál jól tudja, hogy neki még dolga van. Neki az Úristen megígérte, hogy el fog jutni Rómába. Testvéreim, egy olyan időszakban szólal meg most Isten igéje körülöttünk és közöttünk, amikor igen sokféle vihar van ebben a világban, országunkban is, és talán bennünk is. Alig csitul egy kicsit ez a vírus vihar, már is érezzük, hogy különböző ideológiák csapnak össze, különböző furcsábbnál furcsább tanok és gondolatok próbálják ráerőltetni saját szólamukat az emberiségre. Nem mindegy, hogy hogy állunk, hogy tudunk megállni a viharban. Jézus követőit arra hívja Isten szent lelke által, hogy tegyék félre sérelmeiket, mindazokat, amiket a múltban okoztak akár egymásnak is, és tartsák szem előtt a Mester szavát, egyek legyetek, szeressétek egymást, hogy elhívja a világ, hogy te küldtél bennünket. Ma nagyon sokat hallunk arról, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világvallások között. Sokszor tapasztaljuk, szinte értetlenkedve, hogy a világ szerencsésebb felén élő keresztjének hogy távolodnak el az evangélium a Biblia tanításától, és hogyan ölelnek keblükre nagyon furcsa tanokat. Testvéreim, vegyük észre, hogy akik az evangélium talaján állnak, és maradnak a Biblia talaján, és nem mindenféle transz egyházakat és egyebeket alapítanak, amiben még a Bibliát is kritizálják, hogy hogy mer ilyet mondani, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Ha állunk a Biblia talaján, akkor lássuk meg, mindenki, aki Krisztust Úrnak vallja és ezen a talajon áll, azokkal mi egy hajóban utazunk. És az a feladatunk, hogy nézzünk körül és lássuk meg, hogy miért jutottunk idáig, ahol most vagyunk. És lássuk meg azt is, hogy a viharban nem segít, ha egymásra mutogatunk, ha egymást pécézzük ki, és csak a saját igazságunkat bizonygatjuk, és magunkat próbáljuk emelni, hogy én már megmondtam, hanem tegyük meg mindazt, amit a lelkiismeretünk diktál. Tudjátok, egy számít. Az számít, hogy hiszünk-e Istennek, hogy nem akarja egyetlen lélek halálát, elveszését sem. Hiszünk-e, most már személyesen, hogy nem akarja, hogy elvesszünk a viharban. Hisszük-e, testvéreim, hogy feladatunk van, hogy megőrizzük ebben a sokszor már megbolondultnak tűnő világban a lélek jelenlétét, és így a saját lélek jelenlétünket is. A bizalom, a reménység evangéliumát hirdessük alkalmas és alkalmatlan időben. Pál hite a lélek pecsétjével megmenti nem csak önmagát, hanem utitársait is. Nem sétagalop, testvéreim, Jézus követése. Van benne sok-sok vihar, de olyan jó azt látni, olyan jó azt tudni, hogy adja, Isten mindig adja és mutatja a szabadulás lehetőségét is. Már megmondta korábban is, talán hittünk neki, talán nem. Újabb vihar jött, megmondja most is. Nem akarja, hogy bárki is elvesszen a hajóról. Most is, ha összekapaszkodunk, ha megállunk azon a talajon, amiben felnőttünk, amire konfirmációkor ígéretet tettük, hogy hitünk és életünk zsinór mértéke a Szentírás, ha be tudjuk kapcsolni minden dolgunkban a lélek jelenlétét, akkor bízhatunk, hogy a mi lélek jelenlétünk nem csak magunkat, hanem szeretteinket, gyülekezetünket, anyaszentegyházunkat, népünket, talán ezt az emberiséget is megmenti az őrültség viharától. És ha veszik is sok minden, ha lesz sok-sok materiális áldozat is, mint ahogy ott az egész rakomány a hajó ráment, de a lélek nem veszik el. Azt megőrzi az Isten. Hiszed-e, testvér, hogy Isten megtart a viharban, mert még neked is feladatod van, és nem itt végződik a történet. Amen. Testvéreim, feleljünk az igére 300. dicséretünk első versével. helyünkön maradva, egy csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat, amik az ige hatására bennünk feltörnek. Hallgasson meg bennünket a mindenható Isten, s most pedig fennállva kapcsolódjunk össze közös imádságba is. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy a te lelked jelen van a legnagyobb viharban is, amiben részünk van. Urunk, el kell mondani, hogy fáradtak vagyunk. Egyik vihar jön a másik után. Még be se fejeződött az egyik, és következik a másik. Mintha a természet viharai is azt mutatnák, hogy valami nagyon felbojdult, valami nagyon elromlott, valami nagyon rossz irányba megy. És akkor még nem is beszéltünk a bennünk dúló viharokról. Nem is beszéltünk még azokról a viharokról, amiknek egyre félelmetesebb hullámait látjuk körülöttünk. Ó, Urunk, tarts meg bennünket! Kiben reménykedhetnénk, ha nem te benned? Bocsásd meg nekünk, hogy annyiszor nem figyeltünk a te figyelmeztetéseidre, a te parancsolataidra, hiszen mindig világosan megmondott számunkra, hogy mi fog történni, ha áthágjuk rendeléseidet. De mi újra és újra próbálkozunk, egyen-egyenként is, hogy hátha megusszuk. Próbálkozunk, mint egyház, próbálkozunk, mint nép, próbálkozunk, mint emberiség, és aztán jön a vihar. Köszönjük, hogy ma is vannak pálapostolaid, akik felállnak, és nem azért mondják, hogy én megmondtam, mert ezzel magukat akarják emelni, hanem azért, hogy segítsenek, hogy hitele legyen a szavuknak, hogy a legnagyobb viharban is van megmenekedés. Vannak károk, vannak dolgok, amiket hátra kell hagyni, de az emberi lélek megmenekülhet. Mert Krisztusban reménységünk van. Urunk, add, hogy napról napra hozzád tudjunk kiáltani, hozzád kiáltani szeretteinkért, hozzád kiáltani gyülekezeteinkért, hozzád kiáltani népünkért, hozzád kiáltani az emberiségért, hozzád kiáltani a betegekért, a nyomorúságban lévőkért, hozzád kiáltani a tévejgőkért, az ellenségeskedőkért, hozzád kiáltani azokért, akik Úrnak és Istennek hiszik magukat, közben porszemnyiek. Atyánk, ha valamiből ebből a vírus helyzetből tanulhattuk, milyen törékeny az a világ, amiben mi nagynak képzeljük magunkat. Legyen tiéd a dicséret és dicsőség, hogy idáig megsegítettél bennünket, és add a te áldott szent lelkedet, hogy megerősítsen mindannyiunkat, hogy bármi jön, bármi lesz, mi hűségesen, a Biblia talaján állva megőrizhessük a lélek jelenlétét, és ezáltal nem csak magunkat, közösségünket, hanem a ránk bízottakat, a velünk lévőket is megmenthessük az örök életre. Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat, őrizd meg itt Csillaghegyen lévő népedet, de mindazokat, akik bárhol-e nagyvilágban hozzád imádságra kulcsolják a kezüket, s könyörögnek a viharban való megtartatásért. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva, testvéreim, hirdetem, hogy kedden 19 óra 15 perckor Biblia óra lesz Zoomon. Hirdetem és hívogatok a vasárnapi Isten tiszteletre jövő vasárnap 10 órától. A szerdai délelőtti 10 órától kezdődő Biblia órák július 21-től indulnak újra. Csak két mondatot szeretnék mondani, akikkel a múltkor nem találkoztam. Pálfi Zsuzsanna vagyok, a Győri Református Gyülekezet lelkésze, a Pápai Egyházmegye főjegyzője, és úgy keveredtem ide egy régi szép kapcsolat kapcsán, hogy a megkeresztelt kis Csenge anyukája valamikor nekem hittanosom volt, és ide költöztek Budapestre, és most már ebben az örömben volt részem, hogy a második gyermekét is itt a gyülekezet közösségében megkeresztelhettem. Ezért köszönet a gyülekezetnek is, hogy befogadtak, elfogadtak, és a szolgálat lehetőségéért, és Isten áldását kívánom a Csillaghegyi gyülekezet minden tagjára, lelki pásztorára is. Most pedig, testvéreim, Isten tiszteletünk végén a megkezdett 300. dicséret, második, harmadik, negyedik versét, majd pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.